szerinti fordítás. Advaita Acharya.
Advaita Acharya.
Advaita Acharya.
Advaita Acharya.
Gosanira.
Gosanira.
Az Úrnak.
Az Úrnak.
Mahima Apara.
Mahima Apara.
Határtalan dicsőség.
Határtalan dicsőség.
Janhara.
Janhara.
Akinek.
Akinek.
Hunkare.
Hunkare.
A hanggal.
A hanggal.
Kaila.
Kaila.
Hossza.
Hossza.
Chaitanya Avatara.
Chaitanya Avatara.
Az Úr Chaitanya inkarnációja.
Az Úr Chaitanya inkarnációja.
Srila Prabhupád fordítása. Sri Advaita Acharya dicsősége határtalan, mert az ő őszinte hívására szállt alá az Úr Chaitanya e földre. Kérlek benneteket ismételjék el még egyszer. Sri Advaita Acharya dicsősége határtalan.
Sri Advaita Acharya dicsősége határtalan.
Mert az ő őszinte hívására,
mert az ő őszinte hívására
szállt alá az Úr Chaitanya e földre.
Szállt alá az Úr Chaitanya e földre.
És erre magyarázat nincs, úgyhogy valójában végig is tudjuk olvasni egészen 120-ig, és akkor befejeztük ezt a fejezetet. Sankirtana Pracharya Sabajagata Rila Advaita Prasade Loka Premadana Paila. A Sankirtana hirdetésével felszabadította az univerzumot, így kapta meg Sri Advaita kegyéből a világ népe az Isten iránti szeretet kincsét. Advaita Mahima Ananta Kepareka Hite Seilikhi Yeishuni Mahajana Haite. Ki tudná elbeszélni Advaita Acharya határtalan dicsőségét? Én csupán annyit írok itt le, amennyit a nagy tekintélyektől megtudtam. Acharya Charane Mora Koti Namaskara Ite Kicsu Aparada Nalabe Amara. 10 milliószor ajánlom hódolatom a Sri Advaita Acharya ótuszlávának. Kérlek, ne vedd ezt sértésnek. Tomara Mahima Koti Samudra Agada Tanhara Iyata Kahi Ebada Aparada. Dicsőséged oly felmérhetetlen, mint millió és millió óceán és tenger, s valójában súlyos sértés a nagyságáról beszélni. Jaya 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 Sri Advaita Acharya Jaya Jaya Sri Chaitanya Nityananda Arya. Minden dicsőséget Sri Advaita Acharyának, minden dicsőséget az Úr Chaitanya Mahaprabhunak és fivérének, az Úr Nityanandának. Duis loke kahila Advaita Tattva Nirupana Pancha Tattvera Vichara Kicsu Suna Bhakti Gana. Eképpen mondtam hát el két versben az Advaita Acharya Advaita Acharyát illető igazságot. Ó bakták, most kérlek, halljatok az öt igazságról, a Pancha Tattváról. Sri Rupa, Sri Raghunatha, Padeyara Asha, Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Sri Rupa és Sri Raghunatha lótuszlábánál imádkozva, örökké kegyükre vágyva, és én, Krishna Dasa nyomdekait követve, így beszéltem el a Sri Chaitanya Charitamritát. És akkor a záró szó, így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lilájának 6. fejezetéhez, ami a Sri Advaita Acharya dicsőségéről szól. Om Agyana
Tudimendasya Agyana Jana Sadarapaya Chakshuru Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha.
Jai
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Mindig így megszoktam, hogy ilyen nagyon családias hangulat van. Ők kérdezik, hogy hányan voltunk egy kapárból, rá mondom, hogy legalább 30-an, csak az a baj, hogyha ebből a urakat levonjuk, a guru paramparát, igen, ami itt van, meg a mikrofontalpat, meg a többieket levonjuk, akkor érzésem szerint egész kevesen maradtunk, de hát így is. Ez a válogatott magja a templomnak, azok, akik úgy nagyon éheznek a transzendentális tudásért, és most nagyon jó helyen vannak, lehet, hogy nem éppen a legjobb szemétől fogják hallani, de hát nyugtasson benneteket az, hogy ez transzendentális, úgyhogy abszolút jó. És olyankor, amikor nincs magyarázat, akkor egy kicsit nehézségem van, mert bármit mondhatok, ami egy szempontból jó, egy szempontból nem. Azt mondta, amikor még hosszabb magyarázat, akkor még akkor azért vagyok nehézségben, mert kötnünk kell valamilyen formában ezt a leckét a magyarázathoz. Tehát a magyarázat az nekünk mindig egyfajta mankó, ami megmutatja azt, hogy hogyan kell erről a vers, vagy ezekről a versekről gondolkozunk. Minden fejezet végén, ugye az iskolában is szokták az érzés mindig célszerű átismételni, hogy mi is volt ebben a hatodik fejezetben. Latin bölcsek mondták, hogy repetitio est mater studiorum, ami annyit jelent, hogy ismétlés a tudás anyja. Most itt ne izguljatok, nem foglak benneteket osztályozni. Ez nem az a forma, ahol az embereket osztályoznak itt általában, csak azért jönnek ide, hogy halljanak valamit. Aztán, hogy abból mit jegyeznek meg, hát az a ti lelkesedéseknek a függvénye is, meg annak is, hogy az előadó ezt milyen lelkesen, milyen őszintén tudta átadni nektek. Tehát minden dolognak ugye két oldala van, egyik a vevő, a másik meg az adó. Itt a 119. vers, amikor tanulmányoztam ezt a fejezetét, mert hát ugye nekem általában az a tulajdonságom, hogyha kiülök ide leckét tartani, akkor egy kicsit úgy belenézik, hogy tudjak is mit mondani. Aztán vannak néha rögtönzött dolgok, amit ugye az életben az ember megtanul, hogy néha ilyenre is szükség van, de azért jobb szeretem azt, hogyha valami kis készültség a háttérben mindig áll. Elolvastam ezt a 119. verset, ekképpen mondtam hát el két versben. És akkor elkezdtem fordulni két verset. Ez a két vers. 120-kal fejezik, mert hol az a két vers? Ez most 120-ba sűrítette be Krisnadász Kaviráj Goszvámi a két verset. Vagy én nem tudok számolni, vagy valami más probléma van a háttérben. És aztán rájöttem, hogy ugye voltájtam van az ember, minden fejezet elején Krisnadász Kaviráj Goszvámi mondja azt a kettő vagy hat, vagy mit tudom én mennyi verset, attól függően, hogy mennyiről van szó, ami kulcsfontosságú az egész fejezetre nézve. Aztán azt a két verset, vagy háromat, vagy négyet, most ebben az esetben a kettőt, az boncolgatja tovább. És akkor már csak meg kellett találnom ezt a kettőt, ami érzésem szerint nem nehéz, mert úgy többé-kevésbé adja magát a válasz. Nyilván, hogyha az a két fontos vers, akkor azt valahol a műnek az elején kell keresni. És ez többé-kevésbé meg is lett. Ez a 4-es és 5-ös vers, Advaita Acharya, Mahavishnu inkarnációja, akinek fő feladata a kozmikus világ megteremtése, mája küldetésén keresztül. Ez az egyik. Mivel nem különbözik Haritól, a legfelsőbb úrtól, Advaitának hívják, és mivel az odaadás gyakorlatát hirdeti, Acharyának nevezik. Ő az Úr, és ő az a bhakta inkarnáció, ezért oltalmat keresek nála. Az összes többi vers, az már valójában ennek a kettőnek a kibontása, és láthatjuk, hogy ez a kettő az, ami meghatározza Advaita Acharyát, illetve mert a későbbiekben látni fogjuk, hogy mindez egy olyan, hát úgy is mondanám, hogyha valakinek ajándékot viszünk, akkor az szépen becsomagoljuk, egy szép pakolást adunk. Ez az ünnepi pakolás, az a háttérben marad ugyan, de átvedi az egész fejezetet, és ez pedig a szolgai mentalitás. A szolgai mentalitás, ami valójában mindannyiunknak az alapja, már legalábbis annak az alapja, hogy hogyan kell viszonyulnunk többent a Krisna tudatban, ami annyit jelent, hogy mi az a mi attitűdünk, amelyel a mindennapi életünket át kell élnünk, függetlenül attól, hogy most bent lakók vagyunk, vagy kint lakók, mert ez valójában csak egy technikai megközelítés. Az, hogy bentlakó vagy kintlakó, az nem feltétlenül tükrözi azt, hogy valaki milyen fejlett szinten álló bakta. Nyilvánvaló, hogyha templomban vagyunk, akkor könnyebb gyakorolni a Krisna tudatot. Azért könnyebb, mert itt bent kontroll alatt vagy. Hamitántán hosszú ideig alszol, akkor kilöknek az ágyból. Mondjuk otthon az már nincs, meg már különösen, hogy egy jól élsz, akkor ha csak nincs automata katapult ágyal, ami mondjuk 4:00-kor kikatapultál, akkor bizán jó, még egy kicsit úgy azért rászindítunk, és aztán hogy 5 óra felé befordulsz a másik oldaladra, még egyet szundítasz, akkor 6 órakor felkelsz, figyelj, hát én tegnap lehajtottam magam, most jobban van egy kicsit többet aludni. Ez tart, hogy ez a vajudás 8 óráig, több rengszög, mit is csinálsz a nap folyamán, és akkor télig még ráhúzol, akkor délben felkelsz, hát ilyenkor üres a gyomor, mit lehet most tenni, kicsit eszel, persze prasadam, csak is prasadam, és akkor visszafekszel egy kicsit, és akkor... Na ez csak hétvége, természetesen a hétköznapok azok egy kicsit másképp telnek. Akkor egyig alszol, mindig jöttem egy... Na ez csak vicc volt. Végelemmel teljesen mindegy, hogy az ember hol él. Abból a szempontból nyilván nehezebb a templomban, hogy itt kontroll alatt van az ember, úgyhogy nem csinálhat akármit, nem beszélhet akármit. Nyilván, hogy itt vagyunk bent, akkor Krisnáról vagy ezzel a kapcsolatos dolgokról kell az elvünket így belemeríteni ebbe a témába. Viszont otthon ez még ugye úgy kint, hogyha valaki kint dolgozik, akkor aztán tényleg minden információ érhet bennünket. És ne lepődjünk meg azon, amit Bhakti Vidya Purnammal rázsolódott, hogy szinte hihetetlen, mert most nem vagyok abban a pozícióban, hogy azt mondjam, hogy ez, ha ez nem így van. Az ember elméjét egy perc alatt 30 000 inger éri. Ez egy óriási szám most. Ebből az elme mire fog fókuszálni? Az elmével ugye vigyázni kell, mert az elme az érzékkielégítő, és ez csak arra szokott fókuszálni, ami neki megfelelő. Most nyilvánvaló, hogy az érzékkielégítő, és éljünk jót, nézzünk szépet, hallgassunk jót, de attól függően, hogy mi ki minek kell, vagy ki mit nevez jónak, vagy szépnek. Ugye ezek az értékrendek egy kicsit különböznek, viszont hogyha már a templomban vagyunk, akkor más a helyzet, így Krisnára kell gondolni. És amikor azt mondom, hogy kell, ez nem egy kényszer. Ez olyan, amit mi saját magunk határozunk el, önként és dalóba. És ennek is megvan az oka, ugye? Krisna Bhagavad Gita-ban azt mondja, hogy yam-yamba pisztanamba van, hogy a zsati antékelével. Vagyis ki milyen tudatállapotban adja a testét, ki mire gondol, halál a pillanatában azt fogja megvalósítani a következő életében. Tehát ez nem olyan, hogy most Krisna fölpattant egyszer az ágyból, és akkor ez lesz. Kitaláltam éjszaka, hogy mi lesz. Nem, ez egy tudományos módszer, és meg kell azt nézni, hogy életünk folyamán mi mindennel foglalkozunk, és higgyük el, hogy halálunk pillanatában ez mint egy film vissza fog peregni. Most, hogyha olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami nem Krisna tudat, akkor nyilván ezért fognak előjönni. A másik meg az, hogy a karmánk is kötni fog majd, és hogy a következő életünkben mit leszünk, az már egy jó kérdés. Jobb esetben ember, de nem feltétlenül kizárt, hogy mehetünk alacsonyabb életsorba is. Ami egy szempontból ugye jó, mert utána aztán be vagyunk határolva, nem kell azon gondolkozni, hogy fogunk fejlődni, csak hát azon még elég hosszú idő, amíg ugye végigvándorolunk. Nem beszélve arról, hogy netán bűnös cselekedeteink miatt ugye az életciklus legalacsonyabb létformában kell megszületni, és 8.400.000 létformát végig kell vándorolni. Hát ez így még ebben a számban is sok, hogyha minden alkalommal is csak egy élet élnénk, akkor is 8.400.000 év, és még végigvándoroljunk, az elég hosszú idő. Na, de baktáknál ez a veszély nem fenyeget, mert azt mondják, aki csak egyszer kimondja az Úr Szent nevét, az már többé-kevésbé rajta van azon a hajón. Csak hát ez a többé-kevésbé, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez garancia. De már elindultunk azon az úton, ami a megvalósításra vezet, és hogyha egy úton elindulsz, akkor nagy esély van arra, hogy be is fogod fejezni, vagy legalábbis az, hogy a végére juthatsz. Ugye, az útra nem léptünk rá, akkor semmi esélyünk arra, hogy bármit is elérjünk. Tehát Advaita Acharyáról nekünk ilyen szellemben kell beszélni, és nem véletlenül az, hogy Srila Prabhupada tetején is javasolja, aki mantrázik, tehát a Hare Krishna mahamantrát mondja, hogy minden kör után a Pancsatattva mahamantrát mondja el. Annál is inkább, mert ez az ötös, ami valójában az Úrnak így öt megnyilvánulása, az egy annyira kegyes forma, hogy semmilyen sértést nem fogod el, és lehet, hogy a Szent Névelen tudunk sértést, tudunk, hát jók vagyunk benne, hogy sértéssel gyakrázunk. A Pancsatattva mantrával semmilyen sértést nem tudunk elkövetni, ők annyira kegyesek, hogy csak osszák az Isten iránti szeretetét. És ugye szoktuk is, mongolaratunk is, minden más éneklésben, nagyon ajánlatos, ugye a Sriadvaita, Jayashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sriadvaita, Vrindavana, Srivasati Gaura Bhakta. Az öt megjelenési formája Chaitanya Mahaprabhunak, amiről egyébként a következő fejezet fog szólni, egy nagyon áldásos mantra. És akkor a fejezetnek a lényege, mit jelent szolgálnak lenni? Ugye erről már sok-sok leckét tartottunk, annál is inkább úgy érezzük, hogy körülbelül 200 versbe kellett besélni. Jó, hát most ebben nyilvánvalóan tegyük hozzá azokat a részeket, ahol nem volt magyarázat, tehát nem volt praktikusan 200 lecke, mert sokkal kevesebb, de akkor is jócskán volt. És többször is fejtegették azt, hogy mit jelent szolgálnak lenni. Hogyha hétköznapi emberről gondolkodunk, akkor ők 99,9%-ban, hogyha azt mondják, hogy szolgálkozom, olyan visszataszít, hogy én nem szeretnék szolgálni. Senki nem szereti azt, hogy ugráltatják, hogy most csináld meg ezt, most csináld meg azt, most gyere ide, és ugye ez tetszik, én nem, de igen is tetszeni fog. Tehát egy szolgál, ilyen, ugye? Ez senkinek nem tetszik. Mindenki azt gondolja, mert a valóság nem ez, hogy én vagyok az Úr. Tehát én fogom meghatározni, hogy mit fogok csinálni, én fogom meghatározni, hogy mikor kellek fel, mikor fekszek le, mit teszek, kivel leszek, mit csinálok. Ugye az ember azt gondolja, hogy ezt mindig határozza meg, holott Prakriti Kriya Vámeni, mindenki az Mahi Szarvasan, Ahankara Vimutatma Kárta, amit imányíté. Ez a lehet nagyon érdekes megfogalmazás, a jelentése még inkább érdekes, mert arról szól, hogy a hamiség által megtévesztett szellem azt hiszi, hogy ő jön tette ennek az előokozója, és hogy ő az, aki cselekszik, holott valójában nem ez a helyzet, hanem az anyagi kötőerők azok, amelyek őt irányítják. És ez a szó legszorosabb értelmében így van. Több helyen is olvashatunk arról, hogy a karmát nem lehet egyszerűen elkerülni. Ami egyszer meg kell, hogy történjen, az meg fog történni. Tehát mit jelent szolgálnak lenni? Ez az a nagyon fontos, és talán azt is mondhatnám kulcskérdése ennek a hatodik fejezetnek, és ebből sok olyan érdekes dolgot megtaláltunk, ami végeredményben nem annyira kuriózó, mert ha azt mondjuk, hogy szolga, akkor körülbelül tudjuk, hogy mi az egésznek a savagorsa. Egy nagyon fontos előfeltétele a szolgának az, hogy legyen egy alázatos mentalitás, egy attitűd. Vagyis több helyen írja Krishna Dasa Kaviraj Goswami, és ezeket a verseket akár ki is tudjuk keresni, hogy ahhoz, hogy valaki szolga legyen, szükséges ahhoz, hogy ne tartsa magát egyenrangúnak Krisnával. És ha valaki ugyanabban a helyzetben van, mint Krisna, akkor nem tudja átérezni ezt a szolgai hangulatot. És miért kellene átérezni nekünk ezt a szolgai hangulatot? Azért, mert ez egy íz. Mégpedig egy nagyon nagy íz. Ugye érzésem szerint jelenlevők többsége szereti az édes ízt. Általában ez az az íz, amit leginkább szeretnek. A hat fajtája van az íznek, vagy hét?
Hat.
A hat íz közül, és ha azt mondom, hogy gulab jamun, vagy görfi, vagy rasszagula, vagy sweet rice, vagy akár úgy, most különösen úgy összefut a nyál az ember szájában, és már sweet rice-os ízék táncolnak itt a szín előtt, akkor úgy körülbelül be tudjátok azonosítani, hogy mit jelent az, hogy íz. De a szolnai hangulat az egy olyan íz, hogyha az ember teljesen megvalósította a tökéletességet, amit szavakkal nem is tudnánk leírni, amit valahol mindannyian már megvalósítottunk, hiszen mindannyian a lelki világból vagyunk, és legrosszabb esetben is szolgák voltunk, a legrosszabb esetben, mert más megoldás végrendében nincs is, és az öt rasszát, az öt hangulatot, mint az ötöt, az a szolgaiat tűthatja át. Tehát ezt az ízt megtapasztalni, ez valamilyen felfoghatatlan dolog, ami többszöröse ennek a szagulának, vagy akár. Most azt képzeljétek el, hogy ezt hogy lehet fokozni. Hát lehet fokozni, csak most jelen pillanatban a mi kis csipünk, ugye ez a Winchester, ami itt van a nyakunkon, nem tudom hány giges, vagy akár mennyi, de ennek sokkal több felvevő képessége kellene, hogy legyen, ami viszont nincs. Én mondják is, hogy a két utolsó szintet, a bávat és a prémát ebben a testben már meg sem tudjuk tapasztalni, mert egyszerűen ez a test nem arra való, hogy ezeket az extatikus szimptomákat átélje. De nem baj, ez miatt nem kell, hogy izguljunk, majd hogyha odaérünk, akkor Krisna tesz fel rendezéseket, hogy ez a test ne legyen teher. Egyelőre az az érzés, hogy nem a test a teher, hanem ami itt van benne, és ezt meg úgy nevezik, hogy elme, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert ugye a tisztaság egyik alapelve a Krisna tudatnak, és akkor a reggel lefülöttünk és tiszták leszünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy semmi nem történt. Én továbbra is ugyanúgy gondolkodom, mint eddig. Igen, hát a tisztaságot nem így lehet kitisztítani, csak a külső tisztaságra vonatkozik. Van viszont egy belső tisztaság, ugye ez a mantra. Ma a mantrával viszont már igen. Csak hát ez még olyan nehezen menő folyamat. Ezért is mondják, hogy a Krisna tudat az egy folyamat. De hogyha egyszer elindultunk, és kitartóak vagyunk, akkor előbb-utóbb lesznek így a csehre. Tehát egyik ez az alapvető hangulat, hogy nekünk szolgálnak tekinteni magunkat, azt jelenti, hogy nem vagyunk abban az isvara szerepben. Most én fogom megmondani, hogy mi lesz, nem? Hanem mások megmondják. És ennek egy az előnye, hogyha mások megmondják, akkor nekünk nem kell azon agyalni, hogy mit fogunk csinálni. Esetleg csak majd azon kell agyalni, hogy azt, amit adtak, utasítást, azt hogy fogjuk végrehajtani. Azon viszont igen. Én kiírtam én egy több verset is, mert hát minden összefoglalóban ráteszik a pontot, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy mik azok a legfontosabb momentumok. Ugye az 85-ös vers az, hogy van, aki elfogadja őt, és van, aki nem, ám mindenki az ő szolgálja. Aki azonban nem ismeri el őt, az bűnös tettei a pusztulásba taszítják. Ennek a versnek valójában a magyarázata az, ami fontos, és ez a következő. Amikor az élő lény megfeledkezik örök helyzetéről, akkor arra készül, hogy az anyagi források élvezője legyen. Hát ugye ez mindannyiunk előtt ismerős. Néha az a gondolat is félrevezeti, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének szolgálata nem abszolút elfoglaltság. Más szóval azt hiszi, hogy az Úr szolgálatán kívül az élő lénynek sok más dolga is van. Az eféle ostobbal nem tudja, hogy legyen bármilyen helyzetben, közvetlenül vagy közvetlenül a legfelsőbb Úr szolgálatának tetteit végzi. Valójában, ha valaki nem az Úr szolgálatában cselekszik, akkor minden kedvezőtlen tette akadályozni fogja őt, mivel végtelenül parálni élőlény örök helyzete a legfelsőbb Úr, az Úr Csétány szolgálata. Az élőlény végtelenül parányi, ezért csábítja az anyagi élvezet, és örök helyzetétől megfeledkezve megpróbál élvezetet meríteni az anyagból. Tehát látjuk, hogy valami sok lehetőségünk nincs, vagy megyünk az egyik oldalra, ahol van egy olyan, hogy lelki energia, és akkor a lelki energia irányítása alatt vagyunk, ami minket nyilvánvaló a jó út felé fog, a jó cél felé fog vezetni. Másik oldal pedig, hogy ennek az ellentéte az anyagi energia. Az anyagi energiát fogjuk szolgálni, akkor is megyünk valamerre, csak hát ez az a helyzet, ami nem éppen az emberi létnek megfelel. Ugye azt mondják, hogy az emberi lét az lemondásra lett számolva. Erre teremtetti a lemondás. És valaki ezt hallja, akkor nem tudja fel, hogy milyen lemondás. Általában nem nagyon szeretjük a lemondást. De ha végig gondolod, ezért arra van szükség, hogy megszabaduljon mindattól, amit úgy időközben, attól a nem kívánatos tulajdonságtól, amit úgy időközben felszettünk, és hát jó pár élet volt ehhez már, feltettük év szerint. Ja. 103. vers is nagyon fontos, hogy az Úr Krisna édességét nem élvezhetik azok, akik egyenlőnek tekintik magukat Krisnával, erről az előbb beszéltem. Ezt kizárólag a szolgaérzésen keresztül lehet megézlelni. És mit jelent ez? Kell egy olyan hangulatnak lenni, egy befogadó közegnek, azt mondom, hogy igen, szolgálnak lenni az valójában azt jelenti, hogy én elfogadok bármilyen utasítást, és hogyha elfogadok bármilyen utasítást, akkor azt legjobb képességem szerint meg is próbálom végrehajtani. Tudjuk, hogy van öt rasza, öt íz a lelki világban. Bárki, aki most jelen pillanatban itt van ebben a teremben, az öt hangulat egyikébe beletartozik. Ugye van a semleges, van a szolgai, van a igen, előbb jön a baráti, utána a szülői és a szeretői hangulat. És az érdekes az, hogy bármelyikről is beszélünk, talán egy kicsit kilóg a sorból a Santarasa, vagyis a semleges kapcsolat, bármelyikről is beszélünk, mind az négynek, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy mind az ötnek az alapja a szolgai attitűd. Tehát egyfajta hangulat, most hogy milyen pozícióban vagy, az már egy más kérdés. Nyilván annyiból mind az öt abszolút, vagyis nincs közöttük különbség, viszont az íz fokozása tekintetében a Santarasától, vagyis a semleges hangulattól egészen a szerelmi kapcsolatig egyre nagyobb és nagyobb az íz. De mindegyik abszolút, tehát teljesen mindegy, hogy milyen hangulatba kerülök, meg az is teljesen mindegy, hogy most Vaikunthán vagyunk, vagy Goloka Vrindavanban, mert mind abszolút egy szempontból. Viszont nyilván Goloka az élet tökéletes lége. Mert ott olyan hangulat is van, meg olyan tulajdonságokat is kapunk, amik mondjuk Vaikunthán már nem. De hogyha egyszer már bejutottunk a lelki világba, minden Brahmajyotin kívül az a számításba jöhet. A Brahmajyoti azért nem, mert van előbb-utóbb vissza fogunk pottyani. Még hát ott elméletileg nem történik semmi. Azt veszik, hogy az élőlény Satchitananda, Vigraha, a Sat, az örök, a Csitta tudás, Ananda meg a boldogság. Brahmajyotiban erről nem beszélhetünk, hogy csak örök lét van, de se tudás nincs, se a boldogságban meg ne is beszéljünk, egyáltalán nincs. És ugye ott van az is Vigraha. Vigraha az azt jelenti, hogy egy forma, végképp nincsen forma. Úgyhogy onnan előbb-utóbb az ember visszapotja az anyagi létbe, és akkor kezdheti újból. És hogy ez a szolgai attitűd, amiről most beszélünk, mennyire éves, az bizonyítja a 107-es és 108-as vers is. Isten saját maga, aki minden ízt birtokol, és aki meg tud ízlelni minden, saját maga meg akarja ezt ízlelni, akkor az tényleg valami nagyon jó lehet. Ugye Isten tökéletes, Rasa-vaisaha, ami azt jelenti, hogy minden ízt birtokol, meg akarom, ami azt jelenti, hogy önkijelölt neki semmire. És senkire nem lenne szüksége, viszont mégis azt mondja, hogy ez az íz az, amiért alászállok ebbe az anyagi világ. És ugye itt így a 107-es és 108-as vers, hogy ez olyan édes, hogy neki így tudta legalábbis ezt forgatókönyv szerint eljátszani, leszülessen. Hát ugye Chaitanya Mahaprabhu-ról tudjuk, hogy ő Csana avatar, vagyis egy rejtett avatar, aki bhakta szerepében jön, de ő saját maga Krishna, nem különbözik tőle. De azért jön így ebben a szerepben, és ebben a hangulatban, hogy meg tudja ízlelni azt a nektárt, amit a bhakták is különösen Radharani ízlel. És akkor a 111. vers, ennek csak az utolsó mondata az érdekes, és ettől nincs nagyobb boldogság. Vagyis ez az érzés, ez a szolgai hangulat, ez egy olyan extázis, amitől többet nem tudunk produkálni. Se itt, sehol végeredményben, sehol nem tudunk produkálni. Úgyhogy nyugtatásként annyit elmondhatok, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, és még jobban azt is elmondhatom, hogy jó helyen vagyunk, hiszen olyan helyen vagyunk, ahol ezt a szolgálatot ide tudjuk gyakorolni, és teljesen mindegy, hogy ki milyen szerepben jelenik meg, vagy most recepcionál ül, vagy kint oszt könyvet, vagy a konyhán főz, vagy pucsai, vagy akárki, teljesen mindegy. Hogyha őszintén és kitartan gyakorolja ezt a szolgai elmet, akkor eléri azt, amit úgy neveznek, hogy tökéletesség. És higgyétek el, annyiból jó ez a Kali Yuga, hogy azt mondják nagy bölcsek, hogy ebben a korban a legkönnyebb gyakorolni a vallást. Mert relatív rövid idő az 20 év, így azt mondják, hogy 20 év alatt, hogyha jól gyakorolod a Krisna tudatot, akkor elérheted a tökéletességet. És nézzük meg azt is, hogy előző jógákban hány ezer, meg hány ezer évig kellett meditálni, és hasonlítsuk össze azzal, hogy most, jelen pillanatban arra nem vagyunk képesek, hogy hát talán 5 percig egy helyben üljünk mozdulatlan, 5 percig. És szóval ez az 5 perc a 100 000 évhez. És az a 100 000 év olyan kellett, hogy valami meditálni is kellett, nem csak így tűz, és akkor nyikledett a jobbra-balra, hát azon valami kellett is meditálni. Ebben a korszakban ez ennyire nem nehéz, sőt, egyáltalán nem nehéz. És még tegyük azt is hozzá, hogy ez a 10 000 év, ami most itt van Srila Prabhupádnak köszönhetően, és az ő könyveinek köszönhetően, ez egy aranykorszak a Kali Yugában, úgyhogy ebben az időszakban nagyon könnyű gyakorolni a lelki életét, és most használja ki a lehetőségét, mert egy élet is elég ahhoz, hogy meg tudjuk ezt a tökéletességet tapasztalni. És hogyha egyszer már beleharaptunk, akkor nem engedjük el, ez olyan, mint a gulabzsamlét, egyszerűen ráharapta, aztán ezt nem akarom, csak ezt akarom, semmi más nem akarom. Tehát jó irányba haladunk, aztán mindenkinek saját magának a beállítása, hogy mekkorákat fog lépni. Nem baj, ha kis léptek, azok csak legyen mindig megalapozott. Hogyha egyszer elindítunk ebben az irányba, akkor nincs megállás. És akkor ne felejtsük el, mi vár az út végén, ettől nincs nagyobb boldogság. Csak hát ideig el kell jutni. Jó, köszönöm a figyelmeteket. Ez ilyen laza lecke, nagyon reménykedtem abban, hogy Sivaram Maharaj fog tartani, de nem jött össze. Viszont a társaság az nagyon lelkesnek néz ki, csak 2-3-an aludtak rá, ami egy jó átlag, szóval ez így oké, szóval. Van-e valakinek kérdése? Ó, igen.
Hogy ez egy ilyen visszatérő gondolat, hogy egy szempont, vagyis hát, hogy mindenki baktának szinte az életébe eljön az az idő, amikor már nincsen az, hogy most ilyen utasításokat, csak azon kell gondolkozni, hogy hogyan kövessünk egy utasítást, és akkor már maguknak is kell így gondolkozni dolgokon, hogy hogyan csináljuk azt, hogy hogyan tudjuk mi úgy szolgálni Krisnát, hogy mondjuk az egy egész életen át tudjuk csinálni, és hogy akkor ilyenkor már bejöhet az életünkben talán az, hogy egy kicsit így akkor mi magunk találjunk és mi magunk vagyunk az elrendező. De hogy ugyanakkor a cél meg még mindig ugyanaz, hogy kövessük valahogy az utasítását, amit a tudom most. És hogy ilyenkor akkor hogy lehet, hogy a akkor hogy érezhet az ember, hogy hogy gondolkodhat, hogy jó, akkor én most egy irányító hangulatba kerültem, meg gondolkozok az életemről, és ez már nem jó, vagy pedig akkor, hogy akkor visszamenni inkább csak egyben valahogy próbálni mindig abban a helyzetben lenni, hogy csak utasítást elfogadni.
Az élet számtalan helyzetbe belesodorhat bennünket, azt is mondhatnám, hogy többé-kevésbé nem mi döntjük el. Még ugye hozok egy határozatot, az előbb beszéltünk róla, hogy ez valójában idézőjelben az én határozatom, az inkább a karmának a függvénye, hogy most beletesz abba a helyzetbe, amiben vagyok. Vagyis magyarán lehet az is, hogy kikerülhetünk a templomon kívül életformába is. Viszont ilyenkor mit lehet csinálni? Igen, abban igazad van, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor nincs ott az autoritás, és most mindené, most nem tettem, mit tudom én, sót ebbe és ebbe, most nem fogod fölhívni az autoritást és megkérdezni, hogy most tegyél bele sót. Tehát vannak helyzetek, amikor, és elég sok lesz, amikor saját magad kell döntést hozni. Viszont ilyenkor az alap az az, hogy attól függően, hogy mekkora a lelki fejlettségi szintet, hogyha a felső lélek belülről tud annyi inspirációt adni, hogy tudsz így haladni, akkor oké, de mindig tanácsos az, hogyha a lelki tanítómestereiddel vagy autoritással tartasz kapcsolatot, és ő nem olyan utasítást fog adni, hogy szóra megmondja, hogy most nap bizonyos szakaszában mit csinálsz, hanem egy bizonyos általános utasítást ad, és azt kell neked kibontani. Nyilvánvalóan nem véletlenül találták ki azt, hogy bakták társasága, meg baktákkal társulás, az egy kulcsfontossága abban, hogy tudjunk a lelki életbe fejlődni, mert mindaz az utasítás, még látjátok így is, hogy Srila Prabhupada rettentő sokat magyarázott, és még így sem tudjuk nagyon érteni, hogy mi a lényege, de a bakták társaságában ez így többé-kevésbé ki fog derülni, hogy az, amit csinálod, az jó, illetve nem, ha még nem, akkor még mind kell változtatni. Tehát lesznek ilyen élethelyzetek, nyilvánvalóan a rátermettségünknek a függvénye az, hogy jó döntéseket fogsz tudni hozni. Viszont, hadd legyen itt előttünk, az kicsit furcsa kijelentést, elgondolkoztam rajta, és igazából Attila Krishna mondta még valamikor 2 hónappal ezelőtt, hogy már egy bakta kurzust elvégzett bakta is tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát nem az a probléma, hogy mi nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, hanem mindig kimagyarázunk valamivel, hogy ezt így menni, de ez úgy belülről azért egy kicsit úgy ford benne, hogy hát ezt nem így kellett volna. És ez a lelkismeret, amit ugye felső léleknek nevezünk. Úgyhogy ha van egy kül a kezünkben és behajítjuk, ezt egy ablakot betörünk, akkor azért ugye tudjuk, hogy ezt így nem kellett volna. Tehát így van ez a baktaságban is, hogy azért tudjuk, hogy mit kellett volna csinálnunk. Azt, hogy nem csináljuk meg azt, igen, az kötőerő függvénye, meg elmény függvénye, meg minden függvénye. Ilyenkor az a lényeg, hogy ne gyártsunk saját elméleteket. Mert hogyha megkaptuk az utasítást, akkor inkább próbáljuk azt, hogy azt az utasítást beteljesítsük. Aztán, hogy az elején nem fog működni, de legyen még mindig bennünk az, hogy kitartás és őszinteség. Ez egy fontos tulajdonság. Őszinte az azt jelenti, hogy nem tartod magad annak, aki majd meg fogja határozni, hogy mit fogsz csinálni, hogy mások fogják megmondani. És hogyha ezt el tudod fogadni, ugye ez a szolgai mentalitásnak az alapja. Tehát mások fogják megmondani azt, hogy mit fogsz csinálni. Nem minden, mondtam, ez nem azt jelenti, hogy a nap minden pillanatában, hanem azt, hogy vibrálod az Úr szemmelét, amennyire sokat csak tudod, akkor nyilván keresed azokat az alkalmakat, hogy mindig, amikor egy kis üres állatban van az elméd, akkor az Úr szemmelét fogod vibrálni. És nyilvánvaló ez azt jelenti, hogy a 16 kör az mindig megvan, az egy alap. Tehát itt valahol kell egy ilyen finom kis hangulatot találni, hogy az utasítás, azért mindig legyen egy utasítás, és az utasítást meg fogod látni, hogy nem egy napra szól, hanem akár egy életre is. De legyen egy kapcsolat, a baktákkal, és a kinti életet, ezt nem tudjuk megakadályozni, mert sose lehet tudni, hogy hova sodor bennünket. Meg hát itt bent is, nem azt jelenti, hogy az autoritás minden pillanatban tudja, hogy a bakta hol van, ez kizárt dolog. De kell, hogy legyen egy kapcsolat, hogy mondom a baktával, magában meg az, hogy egy őszinte és egy kitartó, egy lelkes hangulat, ami az eredményhez fogja vezetni. túllétük az időt 5 perccel. Grantara Elsi Csétanya Csaritán, mint el, aki így
kedves Bogdán, az összes prabut szeretném kérni, hát én nyilván nem bocsítok magán, de a többieknek, hogy gyertek már 3 percre a konferenciaterembe. Jó? Fel kell vinni a holtszéket, hát 3 percre az összes prabunak kell segíteni.
És én nem segítem az összes?
De hogy nem, amit tudok, hogy úgy, nekem csak úgy elcsinál.
Én is megyek.